ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Úrunk, köszönjük, hogy valóban Te lehetsz az egyetlen egy boldogság ebben a világban, ebben az életben, és hogy Te vagy a boldogság forrása. Olyan jó volt ezt az éneket énekelni, és olyan jó újra és újra megbizonyosodni arról, hogy Te vagy az élet. Te vagy az élet, és nálad nélkül semmink nincsen. És jó volt énekelni ezt az éneket, hogy mi nem sikerre vágyunk, és nem sikert akarunk, eredményeket akarunk, teljesítményt akarunk felmutatni neked, és nem így akarunk megfelelni, hanem egyszerűen engedelmességben szeretnénk járni, téged követni, és a te szavadat komolyan venni, és életünk minden területére a te szavadat vonatkoztatni. És olyan jó lenne, hogyha emberek így vennék komolyan a te szavadat, hogyha ebben a gyülekezetben is így vennék komolyan az élet igéjét, hogy komolyan veszik az élet minden területére, a párkapcsolatra, a tanulásra, a munkára, az elhivatásra, a szolgálatra, a gyülekezet építésére. Olyan jó lenne, hogyha mindenben a te szavad lenne a mértékadó és a mérvadó. És olyan jó lenne, hogyha nem embereknek akarnánk tetszeni, ahogy az ige is mondja, hogy átkozott az, aki emberekben bízik. Nem embereknek akarunk tetszeni, és nem embereknek akarunk megfelelni, hanem egyetlen egy dolgot szeretnénk magunk előtt hordozni, azt, hogy neked szeretnénk engedelmeskedni mindannak, amit te mondasz. És adorunk, hogy a te szavadat így tudjuk ezen a mai délelőtten is komolyan venni, hogy így tudjuk hallgatni. Urunk, kérünk azért, hogy ébresz készséget bennünk, a mi gondolatainkban, a mi szívünkben, arra nézve, hogy a te szavadat komolyan vegyük. Urunk, olyan jó lenne, hogyha így épülhetne ez a drága gyülekezet, olyan jó lenne, hogyha a te szavad lenne mindennél fontosabb, és mindennél előbbre való. Urunk, kérünk, hogy így hallgass meg a mi kiáltásunkat, könyörgésünket, és Urunkat, hogy komolyan tudjuk venni mindazt, amiről hallhatunk ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitelé, és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk, és útmutatónkban is ki van mára jelölve, Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevert. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban. Örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot, megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, mai igénk két időbeli síkon értendő. Egyrészt van egy jelenbeli üzenete, értelmezése, azaz az adott korban, amikor íródott, abban a korban élő emberek részére volt vigasztalás, volt bátorítás. Másrészt van egy jövőbeni üzenete, egy profétai üzenete, amely a Messiásra utal, és ahhoz, hogy megérthessük ezt az ige szakaszt, mind a két sikről beszélnünk kell, és először nézzük meg a jelenbéli, azaz az abban a korban élő emberek számára megfogalmazott vigasztalást. Ebben az időszakban élő ige hirdető és lelki gondozó, azaz Ézsaiásnak az volt a feladata, Istentől kapott feladata, és erre mutat a mondat első része, az első mondat: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Van egy jelenbeli üzenete, hogy Ézsaiást az Úr kente föl, az Úr hívta el őt erre a szolgálatra, kapott felhatalmazást, kapott mandátumot a lélek felkenetése által, hogy vigasztalja a Babilon fogságából hazatért kegyeseket, az alázatosokat, a megtört szívűeket és a gyászolókat. Mert volt bőven a fogságból hazatérők között ilyen, akik megtört szívűek voltak, akik gyászoltak, gyászolták az otthon töltött időszakot, gyászolták a családtagjaikat, akiket ott kellett hagyni, és évtizedeken keresztül nem láthatták őket. Ha foglyokról és megkötözöttekről beszél, ez nem a babiloni foglyokat jelenti, hanem a hazatért gyülekezetnek azt a részét, amely nyomorba jutott, eladósodott és rabszolgává lett. Ugye tudjuk azt, hogy az írások szerint Nebukadnezár vagy Nebukodonozor Krisztus előtt 599-ben vette ostrom alá Jeruzsálem városát. Az ostrom alatt Krisztus előtt 598-ban meghalt Júdea királya, Jójákim, és fia Koniáhu lett az utóda, 8 vagy 18 éves korában. Mintegy 3 hónappal később a város elesett, és Krisztus előtt 597-ben, még ezt is tudjuk egészen pontosan a dokumentumokból, Ádárhó másodikán, azaz március 16-án ez a város elesett. Nebukadnezár a várost és a templomot is lerombolta, és a zsákmányt Babilonba vitette. Babilóniába hurcolták Koniáhut, a királyt, udvarát és másokat, összesen mintegy 10 000 júdeait, és szétszórták őket a birodalomban. Köztük volt Ezékiel próféta is. És ezzel megkezdődött a babiloni fogság, a számüzetés akkor ért véget, amikor Krisztus előtt 538-ban a babiloni birodalmat megdöntötte a perzsa nagy Kürosz, aki engedélyt adott a zsidóknak, hogy visszatérjenek a saját tartományukba, területükre, földjükre. A hazatérők száma ekkor már mintegy körülbelül 50 ezer fő lehetett. Ezeknek a fogságban élő embereknek hirdetett örömhírt a próféta, jön az Úr kegyelmének esztendeje, ez egyébként ennek a fejezetnek is a címe, eljön a kegyelem ideje a 61. fejezetnek, az adósságok elengedésének az éve. És ezt Isten már törvényben megparancsolta, nagyon érdemes utána nézni, megnézni az igéknek, az igehelyeknek, az utalásoknak az összefüggéseit, hogy Mózes a 3. könyvében, a 25. fejezetben már erre utal, erről szól a 10. verstől az 50. versig a nyugalom esztendeje, hogy minden 7. évben ne vessenek, ne arassanak, hanem pihenjen meg a föld. A nagy öröm ünnep éve az az, hogy 7x7 nyugalom esztendő, 49, és az 50. év legyen a nagy örömünnep éve, azaz a fölszabadulás éve. A földtulajdon törvény és az elszegényedettek védelme. Oly megdöbbentő ez az ige, hadd idézzem, ha atyád fia elszegényedik és tönkre megy melletted, segítsd őt. Ne védj tőle kamatot vagy uzsorát, légy istenfélő és engedd, hogy éljen melletted atyád fia. Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet. Én az Úr vagyok a te istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy nektek adjam Kánaán földjét, és istenetek legyek. Ha atyád fia elszegényedik melletted, és eladja magát neked, ne végeztes vele rabszolgamunkát. De a nép nem tartotta ezt meg. Nem tartotta ezt meg, és Jeremiás könyvének 34. fejezetében ezt olvashatjuk, az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Citkijá király egyességet kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását, és engedje szabadon mindenki Héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgálatban senki júdai embertársát. Engedelmeskedtek is a vezetők, valamennyien, meg az egész nép. Belementek az egyességbe, hogy mindenki szabadon engedi rabszolgáját és rabnőjét, és nem tartja tovább senki szolgaságban őket. Engedelmeskedtek, és elengedték őket. De azután visszakényszerítették a szabadon bocsátott rabszolgákat és rabnőket, és erőszakkal újra rabszolgáká és rabnőké tették őket. És ezért büntette, ezért is büntette Isten a népet a babiloni fogsággal, mert engedetlenek voltak, mert nem tartották meg az Isten szavát, és ezért helyeződött itt az imádságban is az a szívemre, hogy engedjünk az Isten szavának, hogy engedelmeskedjünk, hogy tartsuk be, mert meg lesz annak is a következménye. Lehet, hogy előbb, lehet, hogy utóbb, sőt sokaknak az életében talán utóbb, mert tart az Istennek a kegyelmi ideje, de tartsuk meg az Isten szavát, mert nagyon komoly következményei lesznek, és nem azért, mert én mondom, ez nem fenyegetés, és ne vegye a kedves gyülekezet fenyegetésnek, hanem azért, mert az Isten szava mondja, hogy a bűnt nem fogja büntetés nélkül hagyni, nem engedi következmények nélkül. És Izrael népének ez lett a büntetésének a következménye. Ez lett az életének, rossz döntéseinek, az Isten szava elleni engedetlenségének a következménye, hogy a babiloni fogságba vitette őket. És oly döbbenetes a 17. versben, Jeremiás könyvének 34. fejezetében, ott a 17. versben ezt mondja az Úr, odaadlak titeket a fegyvernek, a dögvésznek és az éhínségnek, és elrettentő példává teszlek benneteket a föld minden országa számára. És ez a 34. fejezet, ez erről szól, drága testvérek. Erről szól. Ha valaki nem veszi komolyan az Isten szavát, annak nagyon súlyos és nagyon komoly következményei lesznek. És a fogság végén Ézsaiás az Úr nevében azt az örömhírt hirdette, hogy Isten elengedte az adósságot. A 40. fejezetben eljött Isten kegyelmének az ideje, a szabadulás napja, ezért kezdődik így a 40. fejezet, azt mondja, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. És aztán az egész 40. fejezetben végig húzódik ez az Istentől kapott vigasztalás. Hogy Isten vigasztalni szeretné ezeket az engedetlen embereket. És Isten azért enged mélységekbe, és Isten azért enged a bűneink következményeibe, hogy meglássuk, hogy Isten nélkül ilyen mélyre tud süllyedni az ember. Nézzétek meg, drága testvérek, nézzétek meg Magyarországot, Európát, vagy nézzétek meg a világot. Nézzétek meg, hogy hova süllyed, és miért. Azért, mert engedetlenségben vannak. Azért. És lehet itt nagy globális dolgokról beszélni, de én nem a világról szeretnék, hanem a saját életünkről, az életemről, az életedről, hogy Isten nélkül milyen mélységbe tud süllyedni. Hányan elmondták ebben a gyülekezetben is, bizonságtételben, hogy ki milyen mélységeket kellett, hogy megjárjon. Meg kellett járni a paráznaság mélységét, a depresszió mélységét, a nélkülözés mélységét, az okkultizmus mélységét, és lehetne sorolni, hogy mennyi mélységet engedett az Isten a bűn következményeként. De Isten nem akarja ezt. Isten nem akarja. Hanem Isten szabadságot akar adni, a bűntől való szabadságot. De azok, akik engedetlenek, azokat belengedi a bűn következményeibe. És oly csodálatos, drága testvérek, hogy Isten ezeket az embereket vigasztalni szeretné. És azok, akik a gyülekezetbe kiálltak bizonságot tenni, azok megtapasztalhatták azt, hogy valóban az Istennél van a vigasztalás. Hogy nem embereknél. Emberekben mindig csalódni fognak. Mindig. Mindig. Ti is, én is. Talán nagyon sokszor ti is csalódtatok bennem. Nem mondom, hogy ez jó, de ez sajnos ez így van. Ez így van. Mert mindannyian fogunk emberekben csalódni, és ezért mondja az ige, hogy átkozott az az ember, aki emberekben bízik. Hogy mi ne emberektől függjünk, és ne emberektől várjunk nagy dolgokat, hanem egyedül az Istennél van a szabadulás, Istennél van a vigasztalás. És ezért bátorítja Isten Ézsaiás prófétán keresztül a 40. fejezetben, aztán a 49. fejezetben, hogy eljött a szabadulás napja, hogy a nép hazatérhetett. De a nép oly sok nyomorúság közé jutott. A szegénység, a belső bajok, a csüggedés, a gyászolás, a böjt jellemezte a hazatértek életét. És lehet, drága testvérek, hogy itt is vannak nagyon sokan közöttünk, akik a csüggedés terhét hordozzák, akik a gyász terhét hordozzák, akik nem tudnak felülemelkedni ezeken, egyszerűen nem tudnak kijönni belőle. Mert talán rossz helyen kerestétek. És ezért vagytok csüggedtek, ezért vannak belső problémák, belső bajok, lelki problémák, lelki terhek, vagy a gyászolás terhe. És ezért Isten küldötteként Ézsaiás meghirdeti, hogy jön a kegyelem esztendeje, hogy jön az üdvösség ideje. És ez az idő, ez teljes fordulatot hoz a most még szenvedő hívek életébe. A gyászruha és a fejükre szórt hamu helyett azt mondja, hogy ünnepi lakoma lesz részük. Az öröm és a tisztesség jeléül olajjal kenik meg a fejüket. Milyen bátorítás ez az Ószövetség népében, a zsidóknál, ez nagyon komoly, nagyon fontos dolog volt. Csak a teljesség igénye nélkül olyan sok igét lehetne hozni a Zsoltárok könyvéből, vagy éppen Lukács evangéliumából, amikor Jézus lábát megkeni az asszony olajjal. A 23. Zsoltárban ezt olvashatjuk, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. És a csüggedés ideje után dicséretet énekelnek az Úrnak. Olyanok lesznek, mint az évszázados hatalmas fák, amelyik az állandóság jelképei, és mint az Úr által plántált és öntözött kertek. A hívek boldog jövendőjének rajza ez. Olyan csodálatos Jeremiás próféta azt írja, hogy áldott a férfi, aki az Úrban bízik egyedül. És olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És nem szárad ki. És az, aki az Úrban bízik, az ilyen lesz. Ilyen. És a másik időbeli síkja a jövőbeli, amely meghatározza majd minden ember életét, amely megoldás lesz minden ember életére. És én erről szeretnék, drága testvérek, különösen beszélni. Hogy ezt a proféciát olvasta fel Jézus. Amikor elkezdi szolgálatát, meghirdeti a programját, akkor a 61. fejezetből idézi Ézsaiást. És ezzel kezdi a 61. fejezetben, hogy Uram, az Úrnak lelke nyugszik rajta, mert felkelt engem az Úr. Jézus a Messiás, a Krisztus, a felkent, ő a felkent, akit az Úr küldött. Akit küldött megváltóul. És amikor arra a kérdésünkre keressük a választ, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akkor ebben a rövid ige szakaszban megtaláljuk. Megtaláljuk, mert Jézus meghirdette a programját ebben az igében, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Hogy evangéliumot. A görög ho evangelios azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Isten programja az, mondja Jézus, hogy jó hírt mondjak, hogy kiáltsak a szegényeknek, hogy az én szavamat adjam az ő szájukba, hogy valóságá váljon számukra az én szavam. És ezért jött Jézus. Na de kik a szegények? Jézus követői között találunk anyagi értelemben szegényeket, és biztos, hogy számára nem volt mellékes az ő ügyük. Azonban jó hírt hirdetett a gazdagoknak is, például a vámszedőknek. Jézus azt hirdette, hogy Isten szereti azokat, és jövőt készít azoknak, akik megvetettek, akik gyűlöltek, akik lenéztek a saját népük között. A szegénység, mindenféle nyomorúság, és Jézusnak jó híre van minden szegény számára. Aki testi egészségben szegényedett meg, és aki lelkileg nyomorodott meg. Aki szegény az örömben, és aki szegény élete céljának ismeretében. Aki szegény a kapcsolataiban, mert már mindenkit elvesztett, akár a halál, akár annak elviselhetetlen volta miatt. Aki szegény a múltjára nézve, mert nem kellemes, hanem fájdalmas emlékei vannak csak, és aki szegény a jövőjére nézve, mert nincsen reménysége, nincs kedve élni, nem lát maga előtt jövőt. Olyan nagy bátorítás, drága testvérek, éppen Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetében, amikor ezzel bátorítja Isten az ő népét, amikor azt mondja, hogy békességet adok nektek. Békességet és nem romlást tervezek ellenetek. Én reményteljes jövőt adok nektek, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, mondja. Olyan jó, drága testvérek, ezt átélni, olyan jó, hogy Istennek terve van a mi életünkkel, a mi személyes életünkkel, és olyan jó, hogy Isten ebbe a tervbe akar mindenkit bevonni. És azt mondja, hogy én reményteljes jövőt adok nektek. Drága testvérek, én nem tudom, hogy ki... kinek milyen reményteljes jövője van, vagy egyáltalán reményteljese. Én nem tudom, hogy ki milyen jövőt képzelt el magában gyerekkorában. És aztán mi valósult meg. Én nem tudom, hogy kinek milyen jövőképe van. A holnapot, a holnap utánt, az évek, évtizedek utáni időszakot. Nem tudom, miben bízunk, drága testvérek. Hogy majd defláció lesz. Abban bízunk, hogy majd nem tudom hányszorosára fölemelik a fizetést. Abban bízunk, hogy örülünk ennek, és nagy családosok majd igénybe vehetik a 10 millió plusz 10 millió forintos támogatást. És lehetne sorolni. Ez a jövőkép. Vagy van valami, amit igazán fontosnak érzünk. Ami a lelki dolgokkal kapcsolatos, nem a fizikai, nem a materiális dolgokra, Milyen jövőképünk van, és Isten azt mondja, hogy én reményteljes jövőt adok nektek. És számomra olyan bátorítás ez, hogy Jézus Krisztusban lesz igazán jövője az embernek. Nem az, ahogyan alakítja maga jövőjét. Nem az, ahogyan a magyar közmondás mondja, hogy mindenki a maga szerencsének a kovácsa, aztán segíts magadon, majd Isten is megsegít, ugye szokták mondani. Milyen szegény az az ember, aki így tekint Istenre. És Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. És hányan nem ismerik fel az evangéliumot? Hány embernek, drága testvérek, nincsen érzése abban, hogy ő megkötözött? És itt a foglyokról nem arról van szó, hogy Jézus azért jött, hogy a börtönben lévőket kiszabadítsa, és aztán flangáljanak az utcán a börtöntöltelékek. Jézus nem ezeknek a foglyoknak akar szabadulást hirdetni. Legalábbis nem ilyen szabadulást. De ezeknek a foglyoknak is egy olyan fajta szabadulást, amiért ő jött. Hogy valóban szabadulás legyen számukra. És azt mondja, hogy akik valami miatt rabságban élnek, akiket egyfajta szenvedély kötöz, akinek a vagyon, a hatalom, a szenvedélyük, akiknek éppen a társfüggőségben vannak problémáik, akik csak önmaguknak élnek és maguk körül forognak, az önzésben, az önszeretetben, az önsajnálatban, meg az önimádatban, és hány ilyen van, drága testvérek? Akik nyaldossák a saját sebeiket, akik csak maguk körül forognak, akik maguknak szinte szobrot állítanak, és aki nem a körül forog, és nem annak szolgál, az gyűlölik. A legteljesebb egoizmus az egyik legnagyobb rabtartó. Amikor valaki csak saját maga körül forog. Vagy akik, mondja Jézus, a babonaság fogjai. Hányan vannak ilyenek, drága testvérek? Gyülekezetben is úgy. El vagyok keseredve sokszor, hogy a babonaság ott van a gyülekezetben is, hogy nincsen szabadságuk. Már elmondtam a gyülekezetben, de hadd mondjam újra és újra el. Amikor az első gyermekünk született, és ezt az örömöt megosztottam a gyülekezeti tagokkal, akkor azt mondták, hogy hát szenes vízbe fürdessük meg, mert hogy a rontást le kell venni róla. És ezt egy gyülekezeti tag az Isten tiszteleten mondta. És hányan olvasnak horoszkópot? Hányan mennek jóshoz? Éppen nem olyan régen mondta a feleségem, hogy az édesanyja jósnál jár, és a gyermek folyamatosan olyanokat álmodik, ami miatt megijed, és éjszaka többször is föl kell. Higgyétek el, drága testvérek, hogy ez nem játék. Hányan mennek természetgyógyászhoz, hogy bízva majd, hát ha valami lesz, hát ha lesz gyógyulás, de milyen áron? Milyen áron? Ez nem játék, ezt higgyétek el, kedves testvérek, hogy a jóslás, a természetgyógyászat, az okkultizmus, az nem játék. Az nem játék. Mert a sátán benyújtja a számlát. A sátán sohasem hagyott kifizetlenül számlát. És hány családnak az élete romba dőlt emiatt. És a feleségemnek lelki gondozni kell a picin gyermeket, mert negyedikes, gondoljatok bele, negyedikes. És olyan rémálmai vannak, hogy nem tud aludni. És nekem senki nem mondja, hogy e között nincsen összefüggés, de hogy is nem. Komoly összefüggések vannak. Komoly. És a sátán nem játszik, a sátán nem szórakozik. A sátán nem egy ilyen kis szarvacskákkal megjelenő, hosszú farokkal, meg ilyen három nyilas villával megjelenő. Ne így képzeljétek el, ne így. És hányan ott vannak az okkultizmusban, a babonaságban, és félnek és rettegnek. És hányan töltik úgy a mindennapjaikat, hogy elolvassák a horoszkópot, Aztán, ha nem úgy jön be, akkor a félelem lelke van bennük. Hány ember éli úgy a mindennapjait, hogy elmegy előttük egy fekete macska, és teljes frázban vannak. Tudjátok, hány ilyen van? Tudjátok, a konfirmandusaim közül is, és nem tudom, hogy ki tanította ezt nekik, hogy amikor jön a péntek 13, akkor frázban vannak, hogy mikor dolgozatot írnak majd meg, egyes lesz meg. Rettenetes dolog. És így meg tudja kötözni az embert. És így válik fogolyá. És lehet, hogy mi nem veszük ezt komolyan, mert nem látjuk ezeket az összefüggéseket. Nem arról van szó, hogy én majd megmondom a tutit, mert én látom az összefüggést, hanem arról van szó, hogy az Isten szava erre mutat rá. Csak egyetlen egy példát hadd mondjak nektek. Egyetlen egy példát. De számtalant mondhatnék. Tudjátok, hogy Saul miért őrült meg? Miért őrült meg? Mert megidézte Sámuel szellemét. Elment egy halott idéző asszonyhoz. És megbolondult ez az ember. Élete végére, hát erről beszél az ige. Elment egy halott idéző asszonyhoz, megidézte a szellemét Sámuelnek, és tanácsot kért tőle. És tudjátok, hány ilyen van ma is? A Bibliában le vannak írva ezek a történetek, és ma is látszik, és komolyan kell venni. És Saul teljesen megbolondult, és a félelem járta át az életét, hogy Dávid mikor fog az életére törni, és hányszor akarta ő is megölni Dávid életét. Rettenetes dolog, drága testvérek, rettenetes, amikor valaki fogollyá válik, és rabságban tölti a mindennapjait. És hányan vannak, akik így tengnek-lengnek ebben az életben? És vannak, akik a vallásosság fogjai. A vallásosság fogjai. Nézzük meg a zsidóságot. Nézzük meg a papokat, farizeusokat, írástudókat. Hogy Jézus milyen keményen felszólal ellenük. Olyan keményen helyre akarja tenni őket. Hát nem veszitek észre. Olyanok vagytok, mint a messzelt sír, mondja Jézus. Olyanok vagytok, mint a messzelt sír. Kívülről pompáztok, de belülről rohadtok. Milyen kemény szavak ezek. De éppen azért mondja ilyen keményen, hogy rámutasson arra, hogy lehet, hogy kívül pompa minden, csili-vili, de belül rohad minden. És a félelem lelke uralkodik az emberen, és lehetne sorolni. És Jézus azért ilyen kemény, hogy kimozdítsa őket ebből a megelégedett életből. Vannak, akik a vallás mindenfajta előírásait próbálják megtartani, és rájönnek, hogy ezek megtarthatatlanok. Megtarthatatlanok. Több száz ilyen törvénye, rendelkezése van a zsidóságnak. Több száz. És gúzsba köti őket. Gúzsba köti. Mai napig is. A mai napig egy hithű zsidót, aki komolyan veszi nem csak a Tórát, nem csak a mózesi törvényeket, hanem az emberek által kreált törvényeket gúzsba kötik. És az élő Istenhez igazából semmi közük nincsen az ilyen embereknek. Semmi közük. Akik a rossz szokásaiknak a fogjai. Hát drága testvérek, szerintetek miért született meg az a közmondás, hogy az öreg fát már nem lehet átültetni? Hát hihetetlen, hogy idős, és Isten óvjon meg engem, hogy nekem is ilyenek legyenek az életemben. Amikor egy idős ember megrögzötten ragaszkodik valamihez, és tudja, hogy nem jó, tudja, hogy rossz, de mégis megkötözöttjé válik a szokásainak. És ebből nincsen szabadulás. Nincs. Legalábbis úgy tűnik. Akik tesznek, amit tesznek, és mindenkinek az idegeire mennek. Akik összeveszejtenek embereket, mert nincsen békesség a szívükben. Vagy az önzésnek a fogjai csak egyet szeretnek, egyetlen egyet szeretnek, saját magukat. És így folytatja, hogy azért jöttem, hogy a vakok szemeit megnyissam. Pál apostol, amikor megvallja azt, hogy mint egy pikkely hullott le a szememről, amikor megláttam Jézus valóságát, azt a Jézust, akit üldöztem, és aki miatt üldöztem az embereket, a tanítványokat, aki rábolintott István megkövezésénél, István megkövezésénél is. És felnyílt a szeme. Milyen jó lenne, drága testvérek, ha így nyílna fel a szemünk, hogy Uram, én milyen életet éltem eddig, de szeretnék veled élni. Milyen jó lenne, ha így hullana le ez a pikkely a szemünkről. Mert tudjátok, létezik fizikai vakság, és létezik lelki vakság. Jézus itt mind a kettőről beszél. Sok fizikai vaknak megadta, visszaadta a látását. És minden lelki vakságban szenvedőnek kinyithatja a lelki szemeit. A hitetlenség az mindig lelki vakság. A hitetlen ember nem látja, hogy létezik Isten. Neki van szava, hogy neki van vezetése, hogy van neki, van tanácsa. Ezeket nem látja. Akinek nem kell a hit látása, az vegye tudomásul, hogy vak. Ez lelkileg vak ember. Nem látja a valóságot. Észlel bizonyos dolgokat ebből a fizikai világból, de lelkileg vak arra nézve, hogy Isten szereti őt, hogy Jézusban megváltotta őt, hogy új életet szán neki is, hogy tisztaságot, békességet és örömöt ad. Nem látja, mert lelkileg vak. Nem látja, mert lelkileg vak, és nincsen arra szüksége, mert nem látja, hogy egyébként tisztátalan, hogy egyébként békétlen, és egyébként örömtelen az élete. És aki ilyen vak, az nem látja a tisztaságot, a békességet és az örömet. És minden bűnből, megkötözöttségből, félelemből, elesett lelki állapotból van szabadulás, mert van szabadító. Hát erre utal Jézus Krisztusnak a neve, hogy ő felkent, hogy ő szabadító. De csak vele, csak az ő segítségével, nála nélkül lehetetlen dolog. És gondoljuk csak végig mindazt, ami elhangzott. Gondoljuk végig. Gondoljuk végig azt a szót, hogy a rabság. Hogy rabságban élünk. És neki van hatalma megszabadítani. Gondoljunk arra, hogy vakság. Hogy annyira vakon születünk, hogy egyszerűen nem látjuk a tisztaságot és a tisztátalant. És a tisztaságot is tisztának mondjuk. Hány ilyen van, drága testvérek? Ennyire vakká tud tenni bennünket a bűn. És azt mondja az ige, hogy ő szabadulást hirdet. Azt mondja Jézus, amikor meghirdette a programját, hogy én szabadulást hirdetek a foglyoknak. Amire most rámutatott. Milyen jó lenne, hogyha valóságosnak éreznénk, hogy rámutat az Isten szava a mi életünkben bizonyos dolgokra. És lenne merszünk, és lenne akaratunk azt mondani, hogy állj és ne tovább. Olyan jó lenne, drága testvérek, ahogy néhány nappal erről beszéltem, olyan jó lenne, drága testvérek, hogyha a magukat kereszténynek, magukat hívőknek mondó emberek nem lennének ilyen tutyimutyi alakok, hanem azt mondanák, hogy ha Isten ezt mondta, akkor én ezt megteszem. Ha Isten azt mondta, hogy tisztaság, akkor én szeretnék tisztán élni. Ha Isten azt mondta, hogy ne paráználkodj, akkor nem akarok paráználkodni. Ha azt mondta, hogy ne lopj, akkor nem akarok lopni. Ha azt mondta, hogy ne kívánjam fele barátom házát, akkor nem akarom kívánni. Akkor nem akarok az irigységben lenni. A tisztátalanságban is lehetne sorolni. Milyen jó lenne, hogyha magukat keresztényeknek valló emberek a sarkukra tudnának állni, és azt mondanák, hogy akkor szeretném komolyan venni ezt. Milyen jó lenne őszintén és igazán bocsánatot kérni a másiktól. Milyen jó lenne, ha rá kellene valakire nyitni az ajtót, akkor rányitnánk. Milyen jó lenne, ha valakinek nemet kellene mondanunk, akkor nemet mondanánk. Milyen jó lenne, hogyha Isten elhív, ha megtérésre hív, akkor igent mondanánk. Milyen jó lenne, hogyha ezeket fel tudnánk ismerni. Milyen jó lenne meglátni azokat a dolgokat, amelyek Istennek tetszőek, és azt követnénk. hirdetni az Úr kedves esztendejét. Ez az egész év lehet Isten kedves esztendeje. De csak úgy lehet Isten kedves esztendeje, hogyha mi Isten előtt kedvesen akarunk élni. Nem magunk előtt, nem a lelkész előtt, nem a gyülekezet előtt, hanem az Isten előtt. És hogyha Isten azt mondja, hogy ez a kedves nekem, akkor én így szeretnék élni. Akarjuk-e mi ezt, kedves testvérek? Az év első vasárnapi Isten tisztelet ez. Akarjuk-e mi ezt? Ez egy kérdés. És ne legyen megválaszolatlan ez a kérdés. Akarjuk-e mi, hogy Jézus valóban szabadító legyen a mi életünkben? Hogy újra hallgatni lehet rá, hogy lehet odafigyelni az ő szavára. Ott van-e az akarat a szívemben, az elhatározás, hogy cselekedni akarom, amit mond nekem. Tudjátok, az Isten követő élet, az nem érzelmekre épül. Az nem érzel. Az az ember, aki érzelmekre építi az Isten követését, az meg fog botránkozni Jézusban, és el fogja hagyni Jézust. Mert Jézus mondott olyat is, hogy ha te jobb kezed bűnbe visz, akkor vágd le. Ha te szemed bűnbe visz, akkor vágd ki. És az, aki érzelemre épít, az csalódni fog. Mert Jézus olyan dolgokat is mond, ami talán nem kedves nekünk. Jézus olyan dolgokat is mond, olyan dolgokat is vár, ami lehet, hogy nincsen az ínyünkre. Ne romantikázzuk el a Jézussal való járást. A Jézussal való járás az nem romantika. Az a 18-19. Században volt a romantika. Ne romantikázzunk. A Jézussal való járás az engedelmesség. Az engedelmesség. Hogy amit Jézus mond, én annak szeretnék engedelmeskedni. És azok, akik romantikusan, érzelmekkel felfokozva szeretnék Jézust követni, azok nem fogják meglátni, hogy foglyok valójában. Hogy a bűn foglyai. Hanem majd szépen eléldegélnek a maguk érzelmei világában. A Jézussal való járás az engedelmesség. Az azt jelenti, hogy mindennél előbbre helyezem. A társamnál, a gyermekeimnél, a munkahelyemnél, a gyülekezetemnél, mindennél előbbre helyezem Jézust. És ezt tudom, hogy ez nagyon kemény is. Tudom, hogy ez nagyon radikális. De drága testvérek, hát feltétel nélküli engedelmesség nélkül nem lehet Jézust követni. Ezt Jézus mondja. Ezt Jézus mondja. Gondoljatok abba bele, mi lett volna, hogyha Jézus romantikusan akart volna meghalni Jézusért, az emberért. Romantikusan akart volna meghalni. Akkor abban nem illett volna bele a kereszt. Abban nem illett volna. Mi lett volna, hogyha ott a kereszten lett volna egy romantikus pillanat, egy ilyen érzelmi fellángolás, és jaj, hát én ezekkel nem akarok meghalni. A kereszt, azt tudjátok mi? Az egy radikális engedelmesség volt az atyának. Ezért olvashatjuk a Filippi levél második fejezetében. Azt mondja, hogy engedelmes volt a halálig, a kereszt halálig. Ne romantikázzatok, drága testvérek, hanem vegyétek komolyan, hogy a Jézusnak való engedelmesség az feltétel nélkül van. Az feltétel nélkül. És olyan jó lenne, hogyha amit ő mond, azt megtennénk, megcselekednénk. Olyan jó lenne. És tudjátok, mi a rabság, amire rámutat? És a kérdés az, hogy akarsz-e belőle szabadulni? Ő meg tud szabadítani, senki más nem tud megszabadítani, de neki van hatalma, mert ő a szabadító. Jézus azt mondja, hogy van szabadulás. A kérdés az, hogy akarsz-e szabadulni? Számtalan történetben olvashatjuk, amikor Jézus valakihez oda megy, megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? És ez a kérdés, drága testvérek, ezen a mai délelőttön is. Akarsz-e megszabadulni a terheidtől, a fájdalmaidtól, a csüggedés lelkétől, a félelmeidtől? Akarsz-e meggyógyulni? Akarod, hogy a te szíved meggyógyuljon? Hogy nem akarsz a múlton rágódni, hanem azt mondod, hogy szeretnék egy reményteljes jövőt magamnak, de ez csak Jézusban lehetséges. És ezért a kérdés az, hogy akarsz-e? Mert ő azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, a vakoknak szemük megnyilását, és hogy hirdesse az Úrnak kedves esztendejét. És így lesz az Úrnak kedves esztendeje a 2016-os év. Ha engedelmességben járunk, és az Úrnak kedves életet élünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban mutattál rá igazán, hogy mindannyian úgy jövünk ebbe a világba, hogy foglyok vagyunk. A magunk foglyai, az énünk foglyai, a félelmeink foglyai, a bűnnek a foglyai. És te azt mondod, hogy a foglyoknak szabadulást hirdetek Jézus Krisztusban. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te, amikor elkezdted tanítói hivatalodat, mikor betöltötted a 30. évedet, akkor te felolvastad Ézsaiás próféta könyvéből ezt a részt. Felolvastad, és meghirdetted az atya programját. Meghirdetted azt, hogy te örömhírt szeretnél vinni az alázatosoknak, a bekötözött, megtört szívűeknek, szabadulást hirdetni a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hogy te vigasztalni szeretnél minden gyászolót, hogy el akarod venni a csüggedés lelkét, és helyette öröméneket szeretnél énekelni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te föl akarod ékesíteni a mi életünket, és reményteljes jövőt akarsz nekünk adni. Hogy te felépíted az ősi romokat, hogy helyreállítod a régi omladékukat, hogy újjáépíted a lerombolt városokat, és így újjáépíted az ember szívét, életét, a kőszív helyett 20 szívet adsz, és új szívet, új lelket adsz. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy te vagy a szabadító, és akik hozzád mennek, azokat te nem veted el magadtól. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azok, akik hozzád kiáltanak, azokat te meghallgatod. És köszönjük, Úr Jézus, hogy veled valóban kezdhet az ember egészen újat. Add, hogy így lehessen kedves esztendeje a mi életünkben, annak, hogy követünk téged. Amen.